Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg most húsvét vasárnapjának prédikációs alapigéjét Máté evangéliumából, a 28. fejezet első 8 versében a következőképpen. A szombat elmúltával, a hét első napjának hajnalán elment a magdalai Mária és a másik Mária, hogy megnézzék a sírt. És íme nagy földrengés volt. Az Úr angyala leszállt a mennyből, odament, elhengerítette a követ és leült rá. Tekintete olyan volt, mint a villámlás, és ruhája fehér, mint a hó. Az őrök a tőle való félelem miatt megrettentek, és szinte holtra váltak. Az asszonyokat pedig így szólította meg az angyal. Ti ne féljetek, mert tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek. Nincsen itt, mert feltámadt, amint megmondta. Jöjjetek, nézzétek meg azt a helyet, ahol feküdt. És menjetek el gyorsan, mondjátok meg a tanítványainak, hogy feltámadt a halottak közül, és előttetek megy Galileába. Ott meglátjátok őt. Íme, megmondtam nektek. Az asszonyok gyorsan eltávoztak a sírtól, félelemmel, és nagy örömmel futottak, hogy megvigyék a hírt tanítványainak. És íme Jézus szembe jött velük, és ezt mondta, legyetek üdvözölve. Ők pedig odamentek hozzá, megragadták a lábát, és leborultak előtte. Ekkor Jézus így szólt hozzájuk, ne féljetek, menjetek el, adjátok hírül atyám fiainak, hogy menjenek Galileába, és ott meglátnak engem. Amen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban valami csodálatos, ahogyan felépül ennek az ünnepnek minden része, a nagy hétnek minden alkalma, kezdve a virágvasárnapi bevonulással, folytatva nagycsütörtökkel, nagypéntekkel, a nagyszombati temetői áhítattal, a hajnali áhítattal, toronyzenével, mert minden azt harsogja az én számomra, hogy valóban feltámadt Jézus, és végre valamikor, legalább itt, legalább ekkor elhangzik valami, ami megtörtént, ami igaz. Annyi minden fog elhangzani, ami nem igaz. Végre valami elhangzik ebben a templomban is, évről évre, újból, és amíg élünk, addig el fog hangzani, hogy feltámadt Jézus. Ez biztos, hogy igaz. Megrendítő volt nekem olvasni egyik testvéregyházunk vezetőjének a nagypénteki imádságát, hadd olvassak fel belőle. Hosszú még az a részlet is, amit kiemeltem Ferenc pápa imájából, de nagyon fontos, nagyon érdemes meghallgatni, sőt együtt imádkozni. Urunk Jézus, tekintetünkkel feléd fordulunk, szégyen, bűnbánat és remény tölt el minket. Határtalan szeretetet látva szégyen borít el minket, mert hagytuk, hogy egyedül szenvedj bűneinkért. Szégyen, mert elfutottunk a próbatétel elől. Bár ezerszer is mondtuk neked, ha mindenki elhagy, én nem hagylak el soha. Szégyen, mert Barabást választottuk, és nem téged. A hatalmat, és nem téged. A látszatot, és nem téged. A pénzistent, és nem téged. A világiasságot, és nem az örökké valóságot. Szégyen, mert már nem is szégyenkezünk. Urunk, Jézus, mindig add meg nekünk a szent szégyen kegyelmét. Arcunkat bűnbánat is betölti, mely látva beszédes csöndedet, irgalmasságodért esedezik. Bűnbánat, amely abból a bizonyosságból fakad, hogy egyedül te tudsz megmenteni minket a rossztól, egyedül te tudsz kigyógyítani minket a gyűlölet, az önzés, a gőg, a mohóság, a bosszú, a kapzsiság, a bálványimádás leprájából. Egyedül te tudsz úgy átölelni minket újra, hogy visszaadod gyermeki méltóságunkat, és örülsz annak, hogy visszatérünk az atyai házba, az életbe. Bűnbánat, amely abból forrásozik, hogy átérezzük kicsinységünket, semmiségünket, hiába valóságunkat, és amely engedi, hogy a megtérésre hívó, gyengéd és mégis erős szólításod megsimogasson minket. Urunk Jézus, mindig add meg nekünk a szent bűnbánat kegyelmét. Mérhetetlen fenséged előtt állva, elkeseredettségünk sötétjében fellobban a remény lángja, mert tudjuk, hogy irántunk érzett szereteted egyetlen mértéke az, hogy mértéktelenül szeretsz minket. A remény, hogy üzeneted ma is sok embert és népet ösztönöz arra, hogy elhiggyék, egyedül a jó győzheti le a rosszat és a gonoszságot. Egyedül a megbocsátást küzdheti le a dühöt és a bosszút. Egyedül a testvéri ölelés oszlathatja el a másikkal szembeni ellenségeskedést és félelmet. A remény, hogy a te szent és bűnösökből álló egyházad minden hitelrontó kísérlet ellenére ma is olyan fény, amely megvilágosít, bátorít, felemel és tanúságot tesz az emberiség iránti végtelen szeretetedről. A másokért élt élet modellje, az üdvösség bárkája, a bizonyosság és igazság forrása. A remény, hogy keresztedből, amely sok törvénytudó és képmutató kapzsiságának és hitvánságának eredménye, a feltámadás fakad, amely a sír sötétségét, a napnyugtát nem ismerő vasárnap hajnali fényévé változtatja. És megtanít minket arra, hogy szereteted a mi reményünk. Urunk Jézus, mindig add meg nekünk a szent remény kegyelmét. A szent szégyen, a szent bűnbánat, a szent reménység kegyelme. A sírokhoz, ahogyan ezek az asszonyok, mi is így megyünk. Így járunk a sírokhoz. Ezekkel a kegyelmi ajándékokkal megyünk, a szégyennel. Úgy, ahogy a tanítványok is szégyelték magukat, nyilván, hogy szégyelték magukat, amikor megjelenik Jézus nekik. Nyilván szégyennel ment oda Magdalai Mária és a másik Mária is Jézus sírjához. Hiszen mi mindent tettek ellene, inkább mi mindent nem tettek meg érte. Mennyire nem tudtak kiállni mellette. Milyen lehetett az a temetés? Sokszor azért igénylik a halottnak a méltatását, mert az életében nem méltatták, nem becsülték. És ott van a szégyen. Miért? Itt Jézus temetésénél sem zajlik semmilyen méltatás, nincs idő se rá, és egy elítéltet nem szokás méltatni. Ezért marad a zsoltározás, ha egyáltalán az volt. A szent bűnbánat kegyelmével mennek. Hátha könyörül rajtunk az Úr, hátha könyörül rajtunk is, hiszen azt éljük át temetések alkalmával, hogy nem vagyunk az elhunyt fölött. Mellette vagyunk. Embertárs vagyunk. Pedig mennyire jellemző ránk az egymásba, egymás fölé kerekedésnek a vágya, akár még hitbeli szempontból is. És a szent reménnyel megyünk a sírokhoz. Bár hozzáteszem, hogy talán ezt nem érzem akkor, amikor ezek az asszonyok mennek Jézus sírjához. Mert nincsen reményük. Mi már előrébb vagyunk. Mi már tudjuk, hogy van remény. És amikor A hajnali áhítat után mentek el az emberek, és kezet fogtunk egymással. Annál több könnyet láttam az arcokon, a szemekben. Minél nagyobb szüksége volt valakinek a reménységre. Minél több szerettét veszítette már el valaki, házastársát, szüleit, annál meghatódottabban kapaszkodott bele, hogy kell, hogy legyen feltámadás, kell, hogy legyen remény. És én azt gondolom, hogy a mi gyülekezetünknek a tagjai is jó részt ezzel a reménységgel járnak a temetőbe, a sírokhoz. Vigasztalanul ugyan, de éled a remény. Kegyelmi ajándék, hogyha szégyeljük magunkat, kegyelmi ajándék a bűnbánat, és kegyelmi ajándék a reménység. Úgyhogy, ha megvan ez, akkor gyere, mert akkor tiéd húsvét, akkor tiéd a húsvéti csoda. Megjelenik az angyal, találkoznak az angyallal a sír látogatói. Félelmetes ennek az angyalnak a leírása. Szemei villámlanak. Valami hatalmas erőt, hatalmas energiát sugall ez a leírás. Az őrök ettől a hatalmas erőtől holtra várnak. Mert Isten hatalma mellett semmi sem. Nulla a katonai erő, nulla az emberi erő, nulla a fegyver hatalma. Nulla a pénz, az ármány hatalma. A lehető legnagyobb energia mutatkozik meg a feltámadás történetében. Azon gondolkoztam, de hát mi emberek is, hát mennyi, milyen nagy hatalommal rendelkezünk és fitoktatjuk a hatalmunkat. Mennyiféle módon. Csak egyet mondok. Nagasakiban 21 kilotonnás volt az a plutónium bomba, amely robbant. 3900 fokra hevítette fel a hőmérsékletet. Mi történt azzal a 45.000, 70.000 emberrel? Ott párologtak el azon nyomban. És aztán az év végére, a 45-ös év végére összesen 80.000 ember, és aztán ki tudja hány ember halt meg még a következményektől. Micsoda hatalma van az embernek, hogy ennek a bombának a robbantása által 1000 kilométer per órás szelet indukált. Micsoda hatalom. De mit tudott elérni az ember? Egyetlen ember is feltámadt? Nem. Minden összedőlt, minden romba dőlt, minden elpusztult. Ez az emberi hatalom. És amikor Jézus feltámadt, egyetlen ember támadt fel, de azóta lehet mondani azt, hogy emberek milliói támadtak fel lelkileg, és kaptak új életet Jézusban. És azóta is. És azt hiszem, hogy itt is. Ezért támad fel Jézus, hogy aztán magával hozza nem az 1000 km per órás szelet, hanem a pünkösdi szelet, amely megújíthat bennünket, amely új élettel tölthet be bennünket. Az angyal ráül a kőre, ami hihetetlen ez a kép, hogy azt arra a kőre ül rá, amelyet a mozgatásához 20 emberre volt szükség. Ő elhengeríti, széket csinál belőle, és várja a sírlátogatókat. És az ő megjelenése lesújtó hatással van az őrökre. A nőkre felemelő hatással van. Ugyanaz a különbség ma is. Egyesekre lesújtó hatalmat tesz, vagy hatást tesz az evangélium, másokat ugyanaz az üzenet felemel. A bűnbánat, a szégyen, a kegyelem által. Felemel, feloldja a rettenetes félelmüket ezeknek az asszonyoknak is. Azt mondja nem csak az angyal, hanem aztán később Jézus is, hogy mély fobejte, ne féljetek. És ez a szó, ez a görög szó, aztán már szakszóvá is vált a mi kis korunkban, hiszen a fóbia, ebből származik a félelem, Bizonyára többen ismerjük is a fóbiát. Nagyon nehéz egy fóbiával együtt élni. Különösen nehéz akkor, amikor mondjuk egy iskolai csoportban, egy hittancsoportban ott van valaki, akinek fóbiája van. És megóvni attól, hogy a többiek ne gúnyolják ki, ne élcelődjenek vele, azért, mert ő fél mondjuk valamilyen rovartól. Ne készítsék ki. És valószínű, hogy azért felnőtt emberek körében is van ilyen gyermeki gonoszság. A fóbia az mindig egy tárgyiasult félelem, rokona a pániknak, de ott meg lehet határozni, meg tudja határozni legalábbis a beteg, hogy mi az, amitől félek. Az már más kérdés, hogy az nem biztos, hogy igaz. Nekem a ilyen plasztikusabb tapasztalatom az volt, amikor egy hajléktalan kért, hogy hívjam meg egy sörre, és akkor meghívom a sörre, és akkor aztán közben beszélgetünk, és mondja, hogy tudod, én csak egyetlen dologtól félek az életben. Gondolta magam, de jó neked. Azt mondja, hát attól félek, hogy repülőn utazzak. Hát azonnal tudtam, hogy ez egy tárgyiasult félelem. Mert ez az ember valószínűleg soha az életében nem utazott repülőn, és egyáltalán nem úgy néz ki a helyzet, hogy ő valaha is fog utazni. Mitől félt ez az ember? Hát attól félt, hogy holnap nem kap sört, attól félt, hogy holnap éhezni fog, belehal az éhezésbe, attól félt, hogy télen meg fog fagyni, és meghal. Neki nem a repüléstől kellett félni. Na, ilyen a fóbia. Valamitől félünk, meg tudjuk nevezni, hogy mitől, de nem az a félelemnek az oka. A legvégső ok az mindig is a halál volt, minden fóbiának. Éppen ezért van az, hogy hát hiába nézi az ember az interneten, hogy hány és hányféle gyógymódot, meg terápiát ajánlanak jó kis pénzért ezekre a fóbiákra, és ígérik, hogy megszabadítanak. Hát ki tud megszabadítani a halálfélelemtől? Hát ki tud megszabadítani a haláltól? Én egyetlen egy valakit ismerek. És mindenki, aki itt van, egyetlen egy valakit ismer. Ha ehhez az emberhez, a feltámadt Úr Jézushoz megyünk, a szent szégyennel, a szent bűnbánattal, a szent reménységgel, akkor ő meg tud szabadítani a halálfélelemtől. Mert a legnagyobb bezártság a mi életünkben nem más, mint a halál. Ez olyan, mint amikor Jónás belekerül a cethal gyomrába. Ott nem nagyon van mozgástere. Nekünk sincsen nagy mozgásterünk. Talán éppen ezért szeretik az emberek nagyon az utazgatást egyre jobban, mert akkor azt az illúziót keltik magukban, hogy hát nekem nagy a mozgásterem. Hát én el tudtam utazni még a csendes-óceáni szigetekre is. Hát én még oda is eljutottam. Hát ott is voltam wellnessen. És akkor szembeállítom az egyik lelki gondozómmal, aki azt mondta az egyik előadásán, hogy nézzétek, milyen nagy szabadságon van. 7 méteres ez a szonda. Innen a lélegeztető gépig. És ezen gondolkoztam, azt mondja, és hálát ad Istennek, hogy milyen nagy szabadságot adtál nekem. Na, ez a különbség. Aki hisz az Úr Jézusban, megszabadul a bezártság érzésétől, még akkor is, ha csak 7 méterre engedi el az a szonda. És még akkor is, hogyha nem tudja elhagyni a beteg ágyát. Nincs nagy mozgásterünk. Egyetlen egy esélyünk marad, az, mint ami Jónásnak is, az imádság. Beszélgetek valakivel, azt mondja, hogy költözni kellene. Költözni szeretne. Na de hát az a lakás, az a 7. emeleten van. És hát én nem liftezek, mondja. Szöget üt a fejemben persze ez. Aztán második beszélgetés alkalmával elmondja, mert rákérdezek persze. Mondom, fóbiád van a bezártságtól? Á, nem, nem. Aztán utána kiderül, hogy igen. Harmadik beszélgetés. Tudod, hogyha bemegyek egy plázába, ahol nincsen ablak, vagy felszállok egy olyan buszra, amely légkondis, és nem lehet kinyitni az ablakokat, nekem akkor végem van. A feltámadás, ekkor értettem meg. A feltámadás ablakot nyit az életre. Az a kő azért lett elhengítve. Nem azért, mert nem tudott volna Jézus azon keresztül jönni. Hát a romlandó teste ott is maradt. Eltűnt. Nem a romlandó testében támad fel, hanem tudjuk, romolhatatlan testet kapott. Azért lett az a kő elhengerítve, hogy lássuk, hogy ő ablakot vágott a halálon. Ablakot az életre. És ezt neki olyan egyszerű volt kinyitnia, és az angyalnak olyan egyszerű volt azt a 2 tonnás követ elhengeríteni, hogy nekünk ezt csak el kell fogadni. Tegnap temetőben arról hallottunk, hogy ajtó nyílt a mennyen, betekintést nyer János apostol a mennybe. Ma arról hallunk, hogy ablak nyílt az életre. Végül egyetlen gondolat, ami végig kíséri a feltámadás történeteit, ezt is, méghozzá a megbocsátás. Nincsen verbalizálva, nincsen kimondva, de az, hogy Jézus megjelenik, szemrehányás nélkül, küldi az asszonyokat a tanítványokhoz, szemrehányás nélkül, az arról szól, hogy megbocsátottam. Visszatér azokhoz, akik átadták. Én Jézus helyében nem tértem volna vissza a tanítványokhoz. Korábban arra gondoltam, hogy hát figyelemre méltó azért, hogy Jézus nem jelenik meg Pilátusnak, nem jelenik meg a nagy tanácsnak, csak azoknak jelenik meg, akik szerették őt. Na de hát ők is, hát mit csináltak? Elárulták. És visszamegy hozzájuk. Visszatér, mert megbocsátott. Abban a Jézus filmben, amelyben Jeremy Sisto alakítja Jézust, van egy megrendítő jelenet a Getsemáné kertjében, amikor a sátán megpróbálja meggyőzni Jézust, hogy fölösleges meghalnia, mert semmi sem fog változni. Nem lesz az a halála, a megváltás, nem éri el a célját. Csak mutatja ott a keresztes háborúkat, hogy Jézus Krisztus nevében ölnek, mutatja az inkvizíciót, hogy úgymond boszorkányokat égetnek el, mind Jézus nevében. És hát mondja is, hogy évszázadokon keresztül nagy üzlet lesz Jézus nevében gyilkolni. És visszatér a szín a Getsemáné kertjébe, és Jézus azt mondja, megbocsátok. A sátán azonnal rávágja, nem érdekel a megbocsátás. Persze, hogy nem érdekli. Mert tudja, hogy a megbocsátás ablakot nyit ember és Isten között, ember és ember között. Valószínű ezért fogalmazta meg Ferenc pápa is ezt, hogy a szent és bűnösökből álló egyházad minden hitelrontó kísérlet ellenére ma is olyan fény, amely megvilágosít, bátorít, felemel és tanúságot tesz. Megbocsátja, amit elkövettünk ellene. Minket érdekel ez. Mert a megbocsátás ablak a másik felé. Élni szeretnénk, ezért érdekel bennünket a megbocsátás. És vinni szeretnénk az örömhírt. Mindennel kapcsolatban az örömhírt szeretnénk vinni. Megkérdezték Gáncs Péter, nyugalmazott püspököt, hogy ő mit mondana most ebben a helyzetben. 1 hét múlva választások vannak. Van-e valamilyen üzenete húsvétnak ezzel kapcsolatban? Azt mondta, az az üzenet, hogy az Isten X-et tett az ember mellé. Feltámadás erről szól. Ő megbocsátott, és ránk szavazott. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk Jézusunk, hogy te visszajöttél, Nem csak feltámadtál a halálból, hanem visszatértél az tieidhez, hogy felemeld őket, hogy a szégyenükből, bűnbánatukból élő reménységre hívd el őket, és minket is erre az élő reménységre hívsz el. Könyörülj rajtunk úgy, ahogyan csak te tudsz, újíts meg bennünket úgy, ahogyan csak te tudsz. Hatalmas erőddel támaszd fel bennünket is a lelki, testi halálból. Amen.